Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Bizottság riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben. Ilyen árat nem szabad fizetni az uniós pénzekért, jelentette ki a Fidesz országgyűlési frakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalán közzétett videóban emlékeztetett. Néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsájtott ki. Úgy értékelt, ezek a követelések, amelyeket a bizottság Magyarországtól, immár az új magyar kormánytól vár, riasztóak, gyakorlatilag minden olyan hagyományos magyar intézkedést felszámolnának, ami jó az embereknek, és amelyet az elmúlt években az Orbán kormány alatt fogadott el az országgyűlés. Felszámolnák a kamatstoppot, a rezsicsökkentést alapvetően akarják átalakítani, az orosz energia vásárlását pedig meg akarják szüntetni Magyarországgal. Ezen felül át akarják alakítatni a nyugdíjrendszert, éles kritikával illetik a 14. havi nyugdíjat, és támadják a védett üzemanyagárat is, sorolta. Hozzátette, ezekre a követelésekre az új kormánynak is nemet kell mondania. A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt három képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. A miniszter szerint Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, a képmásuk valótlan kontextusban való felhasználására irányul. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, közölte Magyar Éva a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. A kormány szóvivő elmondta, a kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat, közölte. A kormány több döntést is hozott, amelyek a természeti környezet védelmét, a fenntarthatóságot és a jövő generációinak élhető életminőségének javítását szolgálják, közölte a kormány szóvivő Budapesten. Köböl Anita elmondta, a kormány csütörtökön döntött a hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról, egy új és szigorú környezeti felelősségi rendszer előkészítéséről, az akkumulátoripar szabályozásának szigorításáról, valamint a védett erdők átmeneti védelméről is. Szeptember 1-ig felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási koncesszió működését, október 1-ig kell kidolgozni a minden eddiginél szigorúbb környezetvédelmi felelősségi rendszert, sorolta a döntéseket. A kormány döntött arról, hogy a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások. Szondi Vanda a kormány csütörtöki üléséről beszámolva elmondta, ahogy a kormány megígérte, szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét. Elmondta, az előző kormány ezen a területen is elég nagy összevisszaságot hagyott. Jelenleg összesen 24 jogcímmel lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni. Hozzátette, jelenleg arra sincs konkrét szám, hányan vállalnak most itt munkát. Végül az időjárásról. A keleti tájakon vastagszik, északnyugat felől ugyanakkor csökken a felhőzet. A középső és északkeleti tájakon hajnaltól várható felhőzet csökkenés. Elszórtan főként a déli megyékben várható esőzápor. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 23 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.
Leó pápa a német katolikus diákok társulatához. A közös katolikus hit erejében szolgáljatok.
Leó pápa alapítványt hoz létre egy agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére Santa Maria di Galériában. Leó pápa üzenete. Védjük meg a betegek adatait a technoegészségügyi gyarmatosítástól.
Júniusi konzisztórium a nemzetközi helyzet, a Magnifica Humanitas enciklika és a szinódus témáiról.
Leó pápa a német katolikus diákok társulatához. A közös katolikus hit erejében szolgáljatok. Június 5-én Szent Bonifác vértanú Németország védőszentjének emléknapján pénteken délben fogadta 14. Leó pápa a Német Katolikus Egyetemi Diákok Társulatának 1100 fős nagy csoportját a 6. Pál aulában. A Németországban, Olaszországban és az egész világon ugyanazon katolikus hit erősítse együttműködésüket anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a pillanatnyi divatokkal, és hogy egyéni preferenciákat az egyház közös hagyománya elé helyeznék, hangsúlyozta nekik Leó pápa.
Dear brothers and sisters, welcome. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen! Isten hozott benneteket, köszöntötte a Szent Atya népes német zarándoklatot, akik, mint a német katolikus hallgatói társulatok tagjai, először gyűltek össze közös találkozóra Németországon kívül. Rómába Ad Petri Sedem Péter székéhez katolikus hitük révén érkeztek, amely meghatározza és Jézus tanítmányaiként össze is köti őket, miközben kifejtik az ebből fakadó kulturális tevékenységüket. Leó pápa a keresztény hit, a testvéri közösség és a kulturális küldetés három témájáról emlékedett a beszédében. Először is katolikus identitásukat a társulatok négy kulcsszava fejezi ki világosan. Religió, sciencia, amicícia et patria, vagyis a hit, a tudomány, a barátság és a haza. A múlt önkényuralmával és ideológiáival szemben a katolikus hit soha nem marad csupán látszat vagy címke, hanem inkább egy olyan életmód, amelyet az egyetemi és a munkai környezetben is meg kell osztani. Az evangélium kovászaként testvériségük folyamatosan növekszik, mind a tudományos és politikai szférában, mind a különböző tudományos, szakmai és társadalmi körökben. Tevékenységeiknek ez a közös dimenziója nem csupán országuknak, hanem egész Európának is hasznára válik, amelynek középpontjában éppen Németország áll, állapította meg Leó pápa. A közösségi szellem vonatkozásában a Szentatya társulat mottóját idézte: In certibus unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. A biztos dolgokban egység, a kétségesekben szabadság, és mindenben szeretet.
These words attest to the true foundation, the critical dialogue and constant dedication that characterize your association.
Ezek a szavak tanúskodnak a társulatra jellemző igazi alapokról, a kritikus párbeszédről és az állandó elkötelezettségről, amely a tudás megosztásán túl kölcsönös megbecsülésre is törekszik, nem is csak az eszmék síkján, hanem az együttműködés gyakorlatában. Éppen ezért Krisztust, az élet egyetlen urát és mesterét követve a társadalomban az emberiség közös javának képviselőiként lépnek fel. Németországban, Olaszországban és az egész világon ugyanaz a katolikus hit erősítse együttműködésüket, anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a pillanatnyi divatokkal, és hogy egyéni preferenciáikat az egyház közös hagyománya elé helyeznék, hangsúlyozta nekik Leó pápa. Ennek a közös testvéri örömnek a jegyében kérte tőlük a kultúra evangelizációját, amely azzal vonzza a fiatalokat, hogy tanúskodnak a szenvedélyes odaadottságról, a szakértelemről és az igazi keresztény barátságról. Végül a tanulmányok során végzett változatos kulturális tevékenységük ráébresztették a társulatok tagjait, hogy nem csupán egy szakma, beruf iránti elkötelezettségről van szó, hanem egy hivatás, berufung követéséről. Az igazság keresése ugyanis egy olyan közjó, amire érdemes vágyakozni és azt továbbadni. Leó pápa azt kérte a német diákoktól, hogy a módszeresen művelt tanulmányaik ne sorvadjanak puszta spekulációvá, hanem a tanulás legyen inkább olyan elkötelezettség, amely önfegyelmet és megtérést igényel. A kultúra az emberiség javát szolgálja, az igazság pedig szabaddá tesz minket, míg a hazugság elturzítja a neveket és a dolgokat. Szembenézem mindazzal, ami dehumanizálja az embereket, különösen a kicsiket, a szegényeket és a betegeket, Leó pápa azt kérte a német diákoktól, hogy legyenek a keresztény humanizmus tanúi. Gondolkodjanak el azon, amit 16. Benedek pápa, társulatuk egykori kiváló tagja mondott 2011-ben a német parlamentben.
Develop a coherent ecology of man. Man too has a nature that he must respect.
Fejlesszen neki egy koherens emberi ökológiát. Az embernek is van természete ugyanis, amelyet tiszteletben kell tartani. A Ferenc pápa által képviselt átfogó ökológia jelzi, hogy a világ tele van jelentéssel, nem egy mozdulatlan valóság, amelyet tetszés szerint vagy a hatalom kedvéért lehet átalakítani. Valójában nem részecskék véletlenszerű gyűjteménye vagyunk, hanem a transzcendencia felé nyitott testek, az élet és az igazságosság, a bölcsesség és a szeretet iránti szomjúságunk irányításával együtt fedezzük fel az igazságot a tudásban, a cselekvésben és a hitben. Beszéde záró gondolatában Leó pápa kiemelte, hogy az emberek keresik az Istent, aki pedig megmutatta magát nekünk megváltóként. Tehát nem cselekedeteink ellenére, hanem éppen azok révén építünk ki kapcsolatot Istennel, ami a szentség felé vezető út lesz. Igen, a keresztények kulturális küldetése abban áll, hogy a társadalmat és a történelmet az Istenre összpontosított élet felé irányítsák. Szent Bonifác, Németország missziós védőszentje köbben járására legyenek ennek az evangéliumi bölcsességnek a tanúi a német és az európai társadalomban. Danke sehr! Nagyon köszönöm! Zárta végül a Német Katolikus Diákok Társulata az intézet beszédét a Szentatya.
Leó pápa, védjük meg a betegek adatait a technoegészségügyi gyarmatosítástól. 14. Leó Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetet küldött Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének. A vatikáni szervezet június 1-én és június 2-án egy római tanácskozást tartott, amelyet az egészségügyi információk megőrzéséről szóló tájpei nyilatkozat felülvizsgálatának szentelt. Az esemény a Pápai Életvédő Akadémia, az Orvosi Világszövetség és az Izraeli Orvosi Szövetség támogatásával jött létre. Az Orvosi Világszövetség az orvosokat tömörítő, független nemzetközi szakmai szövetség, amelynek Magyarországon a Magyar Orvosi Kamara is elismert tagja. A technológia folyamatos javítása és fejlesztése azt jelenti, hogy a meglévő biztonsági és adatvédelmi szabályzatok frissítése sürgető és alapvető kérdéssé vált, különösen ha az egészségügyi adatbázisokkal és a biobankokkal kapcsolatos információkról van szó. 14. Leó ezt hangsúlyozta egy angol nyelvű üzenetben, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár írt alá, és amelyet Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének címzett. Ez az alkalom a harmadik találkozó volt, amely az Orvosi Világszövetség tájpei nyilatkozatának felülvizsgálatával foglalkozik. Ez az orvos etikai dokumentum meghatározza az egészségügyi adatok és biológiai minták tudományos kutatásban történő gyűjtésének, megőrzésének és felhasználásának alapelveit. Annak bizonyítékaként, hogy a személyes egészségügyi és biológiai adatok védelmének kérdése kritikussá vált, Pietro Parolin bíboros felidéz egy részletet Leó pápa nemrégiben megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából, amelyben a 178. bekezdésben hangsúlyozza, hogy a gyarmatosítás egy új formája jelent meg, amely a magánéletet kihasználható adatokká kívánja alakítani. Mégis a bizalmas információknak ez az imperializmusa, amely végső soron a betegek életét testesíti meg, ütközik minden emberi lény méltóságával, amelyet a szent írások rögzítenek. Isten képére és hasonlatosságára teremtve, hangsúlyozza Parolin bíboros a Teremtés könyvét idézve, minden emberi személy felbecsülhetetlen értékű, megmásíthatatlan és egyedi egyén, ezért meg kell védeni a kizsákmányolás és a kereskedelmi forgalomba hozatal különböző formáitól, amelyek arra törekszenek, hogy a személyt adatok sorozatára redukálják. Üzenetének végén Leó pápa bátorította ezt a fontos munkát, és megáldotta az összes résztvevőt, bízva abban, hogy a tanácskozásaik során az emberi méltóság és a megosztott tudás fenntartására fognak törekedni, mint a valódi közjó alapjára. Leó pápa alapítványt hoz létre egy agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére Santa Maria di Galériában. Az agrofotovoltaikus rendszer egy innovatív technológia, amely ugyanazon a földterületen ötvözi a mezőgazdasági termelést, növénytermesztést és állattenyésztést, valamint a napenergiából történő áramtermelést. Azonnal tegye láthatóvá és kézzelfoghatóvá a kötelezettségvállalást egy olyan agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére a Santa Maria di Galeria extraterritoriális, vagyis Vatikánon kívül eső övezetben, amely nem csak a meglévő rádióállomás, hanem a Vatikán városállam teljes energiaellátását is biztosítja. Ezt a szándékot tartotta szem előtt 14. Leó, amikor június 1-én keltezett kirográfiával megalapította a Fratello Sole alapítványt, azzal a céllal, hogy valósítson meg egy átmenetet a fenntartható fejlődés modelljére. Ez egy olyan projekt, amelyet Ferenc pápa már szorgalmazott 2024. június 21-i Fratello Sole motu proprio formájában kiadott apostoli levelében. Leó pápa hozzátette, hogy az alapítvány létrehozása figyelembe veszi a fent említett motu propriót, és az olasz hatóságokkal 2025. július 31-én aláírt és 2026. május 27-én hatályba lépett megállapodást. Az alapítvány a jövő reményének jelét jelenti, és példát mutat arra, hogyan lehet összeegyeztetni az energiatermelést és a mezőgazdaságot a környezet tiszteletben tartása és védelme mellett, összhangban a Laudato Si kezdetű enciklikában, a Laudate Deum buzdításban, a Fratello Sole Motu Proprioban és általánosabban az egyház társadalmi tanításában foglalt környezeti fenntarthatóság és közös otthonunk gondozásának elveivel.
Júniusi konzisztórium a nemzetközi helyzet, a Magnifica Humanitas enciklika és a szinódus témáiról. Osztozás a szenvedésben és a remény jeleiben a nemzetközi helyzettel kapcsolatban. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egyes témái, valamint a szinódus gyakorlati megvalósítási folyamatának állása. Ezek a kérdések adják a konzisztóriumi ülések magvát, amelyet 14. Leó pápa június 26 és 27-ére, valamint 29-ére hívott össze. Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja szerdán erről küldött pontosítást valamennyi résztvevő bíborosnak. Aláhúzza, hogy a pápa szándéka az, hogy a január 7-én és 8-án tartott találkozóhoz hasonlóan a soron következő is teret adjon a kölcsönös meghallgatásra, megkülönböztetésre és elmélyülésre az egyház jelenlegi életének és küldetésének főbb kérdéseiről. A konzisztórium célja 14. Leó pápa számára az, hogy összegyűjtse a bíborosi kollégium tagjainak tapasztalatát és tanácsait, valamint hogy számíthasson tevékeny segítségükre és támogatásukra azokon a helyeken és posztokon, amelyekben az egyházat szolgálják. Ezért tehát fontos, hogy a munka a meghallgatás, a szabadság és a parrézia légkörében folyjon, elősegítve a közös megkülönböztetést, írja levelében Re bíboros. Az első ülésszakon áttekintik a nemzetközi helyzetet és a helyi egyházak valóságát. A megbeszélésekhez két irányító kérdést tesznek fel a bíborosoknak. Milyen szenvedések, feszültségek és kérdőjelek foglalkoztatják leginkább a gondjaikra bízott népeket és egyházi közösségeket? Milyen jeleket látnak a reményre, az evangélium iránti hűségre és a lehetséges kiengesztelődésre, amelyeket fontosnak tartanak megosztani a többiekkel? A második és a harmadik ülésen a május 25-én megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikával foglalkoznak. A második munka megbeszélésen a dokumentum 5. fejezetét mélyítik el, melynek címe a hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja. A levél emlékeztet, hogy a pápa a 182. pontban egy egyre inkább polarizált, erőszaktól és konfliktusoktól sújtott világban a béke nem csak egy téma a sok közül, hanem az egyetemes közjó feltétele, valamint a népek erkölcsi érettségének fokmérője. Azokat a bíborosokat, akik a háború sújtotta területekről érkeznek, arra kérik, hogy mondják el, hogyan érinti őket ez a fájdalmas helyzet, a többieket pedig arra, hogy gondolkodjanak el az olyan nyelvezet, logika és gyakorlat újra előtérbe kerülésén, mely gyengíti a kiengesztelődés és az együttélés lehetőségeit. Együtt kívánnak tehát elmélkedni arról, hogyan lehet meghaladni az úgynevezett jogos háború elméletét, melyet túl gyakran használnak bármilyen háború igazolására, ahogyan arról 14. Leó pápa enciklikája 192. pontjában ír. Továbbá, milyen konkrét utakon segíthetik a népeket és a keresztény közösségeket a béke megőrzésében és építésében. A harmadik ülésen a jó építésének távlatából kiindulva, ami a Magnificat Humanitas bevezetőjében és záró részében is megtalálható, a bíborosok az enciklika azon felhívásával foglalkoznak, miszerint korunk átalakulásait az evangélium fényében kell olvasni, és az ember boldogságra és teljességre vágyódását egy átfogó emberi fejlődés felé kell irányítani. A záróülés első részét a szinódusnak szentelik majd. Tájékoztatják a bíborosi kollégium tagjait a szinódus megvalósítási folyamatáról a nemrég kiadott dokumentum alapján, amely a 2027-2028-as szinódusi találkozóra készít fel, Szakaszok, szempontok és eszközök a felkészüléshez címmel. A júniusi záró konzisztóriumi ülés második részében a bíborosok szabadon párbeszédet folytathatnak a pápával, 3 perces felszólalások formájában. Ré bíboros végezetül arról ír levelében, hogy a konzisztórium június 26-án és 27-én a 6. pálteremben és a szinódusi aulában zajlik majd, és június 29-én zárul a Szent Péter Bazilikában, amikor Leó pápa szentmisét mutat be Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, megáldja a palliumokat és átadja azokat az új metropolita érsekeknek.
A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban a 2021. június 4-i adás ismétlését hallják, melyben Birincsikné Antalóczi Hajnalka hitoktató, dr. Pető Katalinna és dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával a szentségek fontosságáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai kis beszélgetésünkön, és folytatnánk talán az elmúlt alkalmaknak a beszélgetését. Ugye az elmúlt alkalommal a bérmálásról, a bérmálás szentségéről beszélgettünk, ugye a pünkösd ünnepe kapcsán. Nagyon sok embernek tulajdonképpen nagyon nincs arról tudomása, tudása, hogy mik is azok a szentségek, és hogy miért fontos nekünk, keresztényeknek, hogy részesüljünk ezekben a szentségekben. Egyáltalán, hogyha ezt a szót hallja valaki, hogy szentség vagy szentségek, akkor mit tudunk neki erre mondani? Hogyan tudnánk megfogalmazni bárki számára, egy kívülálló számára, hogy miért jó neked bármelyik szentséget fölvenni?
Hát tulajdonképpen ez is az Isten szeretetének a jele, ugye, hogy ezeket a szentségeket kaptuk, ezek kegyelmeket közvetítenek. Vannak látható jelei, formái, keresztségnél a víz, amit ugye látunk, szemünkkel látunk, vagy az áldozásnál a szent ostya, igen, de a benne lévő kegyelmet azt már érezzük majd, a segítő, a megerősítő, az éltető kegyelmet, ugye az eukarisztiával, a szent ostyával, hogyha minél gyakrabban táplálkozunk, akkor úgymond keresztény életünket tudjuk gyakorolni, és hát segítségünkre van amelyik a beavató szentség, tehát nyilván a keresztség által lépünk be az egyházba, leszünk Isten gyermekei, tehát ez az alapvető ahhoz, hogy a többi szentséget magunkhoz tudjuk venni.
Így van. Beszéltél arról, hogy a szentségnek van egy látható része, és van egy láthatatlan kegyelmi része. Na most akkor rögtön megkérdezi, hogy mi az, hogy kegyelem. Nagyon sok fogalom van a mi egyházunk életében, amit használunk, de tudjuk-e azt, hogy mit jelent? Ugye a kegyelem, kegy, ajándék, amit ugye Jézustól kapunk, amit ugye speciál nem érdemlünk meg, de kapjuk. És miért kapjuk? Mert szeret minket.
Itt az elején is mondta, az Isten szeretetének jelképeit meg.
Így van.
Nem
így
csak
van.
Jelkép, hanem gyakorlatban is.
Hát ez teljesen biztos, így van, gyakorlatban is érvényesül. És ugye, tehát a beavató szentség, amit te is mondtál, hogy az első, hogy a keresség, enélkül tuti biztos nem vehető fel a egyik szentség sem, tehát nem lehet az, hogy jöttem esküdni, és nem vagyok megkeresztelve. Tehát ez az első. Na most nagyon jó, hogy erről beszélgetünk, mert ezt még azért talán ez még fontos. Manapság.
Reméljük, hogy fontos.
Mert hogy ugye a pici babát elvileg elviszik, és ugye megkeresztelik, de ma már nagyon gyakori, hogy mégse.
Hogy névadó van a mai világban is.
Igen, vagy pedig már több éves az a gyerek, vagy pedig már akár felnőtt korig is eljut, hogy nincs megkeresztelve pedig. Mit ad nekünk a keresztség?
Én olvastam, hogy az egész kereszténység élet alapja, a lelki élet ajtaja és kapuja a többi szentséghez.
És ugye a kerességben Isten gyermeke leszünk.
És Jézusnak...
Az egyháznak
egyház tagjai, igen.
Így van. Jézus. Tehát Isten gyermeke és az egyház tagja, és egy olyan egyháznak a tagja, ami igazából egy olyan közösségnek a tagja, aki Istennel akar élni.
Igen.
Hát azért ez nem semmi.
Igen, azért mondtam az előző adásban, hogy nem tudjuk, hogy milyen kegyelmeket kapunk, és hogy mennyire komolyan kellene ezeket venni, hiszen Istenre bízzuk onnantól kezdve, ami számunkra a legfontosabb, a gyerekünket. És ha Isten áldása van azon a gyermeken, akkor nagy baj nem lehet. És ez az alapvető dolog, amit én például anyaként vagy szülőként a gyerekemnek megteszek. És ismételni tudom magamat, hogy ha elvisztük a gyereket védőoltásra, ott gyakorlatilag a testét védjük, a keresztséggel pedig a lelkét védjük, és a keresztvíz által lesz ő Isten gyermek, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, fontosabb, mint bármi más.
Igen, és az a szomorú, tudjátok mi a szomorú, hogy amikor én ezt tanítom a gyerekeknek, és nagyon korán tanítjuk ezt a hittanórákon, és a gyerekek tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy ő megvan-e keresztelve, vagy nincs, tehát ezt általában tudja a gyerek. És mondjuk egy harmadikos gyereknek, amikor ugye elmeséljük ezt, hogy sőt már hamarabb is, hogy ugye a keresztség az egy szentség, és Isten gyermeke leszünk, és akkor ilyen nagy kerek boci szemekkel néz rám, és akkor azt mondja nekem, hogy és akkor én nem vagyok Isten gyermeke. Amikor ő neki a kis szíve ott van nyitva, nyilván nem véletlenül van ott. Nyilván, hogy van egy vágy a szívében, nyilván, hogy szereti Jézust, szeret ott lenni, de nincs megkeresztelve. És akkor ennek a gyereknek válaszolni kell.
És ez nem könnyű, gondolom.
Nagyon nehéz. Én nyilván nagyon nehéz, mert most, ha azt a választ adod, amit hallani akar, akkor megint egy olyan szűk mezsén kell menni, hogy arról bármikor te is leborulhatsz, és tulajdonképpen a hitelességedet veszítheted el, akár mint pedagógus, akár mi másik családsegítő, de mégis a gyermeknek meg kell mondani. De a gyerekbe, a mentális állapotába, az kis agyába úgy is lejátszódhat ez, hogy engem nem szeretnek a szüleim, hogy ezt a kegyelmet én nem kaptam meg. Tulajdonképpen ez nem az, hogy a szülő nem szereti a gyermeket, hanem a szülőben van egy nagymértékű ellenállás valamiért,
Vagy tudatlanság.
Ezt a szót nem akartam kimondani, de nyilván az, hogy miért, és az a legszomorúbb, ugye én a munkámból adódóan én is megszoktam, nekem a negyedik kérdés körülbelül az, hogy áll a család például, akikkel én dolgozok, hogy áll a hithez, hogy vallásosak-e. Mert nyilván, hogyha azt mondja, hogy igen, belekérdezek, lejön az, hogy igen vagy nem, és hogyha valóban hisz Istenbe, akkor már el tudunk indulni egy olyan úton, ami olyan, mint a korcsolyapálya, tudunk szépen csúszni rajta. De ha nem, akkor nyilván jönnek ezek a különbözők, de a gyereknek őszintén kell válaszolni, és a gyerekbe a következő kérdés és a következő kérdés is ott van, és ez nem egy pedagógus, vagy nem egy lelki segítő, vagy nem egy kívülálló dolga, hanem a szülőknek, hogy én miért is nem kereszteltettelek meg annak idején.
Persze, igazából én el szoktam mondani a gyerekeknek, hogy Isten téged is szeret, és nagyon szeretné, hogy a gyermeke legyél, és nekem azért már volt olyan példa, hogy a gyerek kiállt, és x évesen ő szeretett volna megkeresztelkedni, és mondjuk a szülők nem gördítettek akadályt, tehát ezt meg lehetett tenni. Van erre azért példa. Viszont van másik példa is, amikor ugye a szülő érezte magát rosszul ezért, és ugye a gyerek akkor így ment is szépen a hittanóráról. Tehát van ilyen dolog is. Térjünk vissza ugye a kerességhez. Ez egy nagyon fontos ajándéka Jézusnak, hiszen ugye ez eltörli ugye az áteredő bűnt, megszentelő kegyelmet, tehát már a lélek bennünk van. Olyan, mint egy pici mag, ezt az előző műsorban is pont Kati, te említetted, hogy egy kis magocska, és ugye ezt a kis magocskát ezt így szépen nevelgetni, növeszteni kell, mert ez most vagy felnevelődik rendesen, növényi, vagy elsorvad, hogyha nem foglalkozunk vele, és ugye ez nyilván elsősorban a szülőknek a feladata, a családnak a feladata, de feladata a keresztszülőknek is, és akkor itt is van egy kis félreértés.
Még ez a megtisztulás jutott eszembe, hogy mondtad előtte, hogy amikor már, tehát amikor felnőttként keresztelkedik valaki, ugye most a katekumenek kapcsán, akkor jobban tudatosul benne ez a megtisztulás, tehát hogy az áteredő bűntől, a személyes bűntől is megtisztul, és egy új emberként születik újjá, és abban a pillanatban, amikor megkeresztelték, akkor a legeslegtisztább az életében. És ezt tudatában voltak most, akik keresztelkedtek, és nagyon örömmel fogadták.
Hát nem véletlenül volt az első keresztényeknél is felnőtt keresztelés, igen, hiszen hogy tudatába. Csak ugye a szülők látták azt, hogy, vagy illetve érezték, hogy nekik milyen jó, és ezt szerették volna a gyerekeiknek is, és ezért tért az egyház ugye a gyermekkereszteléshez, hogy minél hamarabb. Meg talán lehet, hogy azért is, mert ugye, hogy a halandóság miatt, hogy esetleg pici gyerekek is meghaltak, és hogy azért mégse úgy halljanak már meg, hogy az áteredő bűn állapotában van. Annak, és ezért is gondolom. Tehát de elsősorban azért, mert szerették volna a kegyelmet minél hamarabb a gyerekeknek is. Meg ugye igen, a keresztülők.
Keresztülők.
Mi egy keresztülőnek a feladata? Ugye ti vagytok keresztülők? Mire te igen, tudom, hogy vagy? Kati,
igen, én is. Hogy a keresztülő kettő keresztgyermekem van, és hát tulajdonképpen a keresztülőnek az előző adásban is beszéltünk a bérmálkozásról, a bérmaszülő feladatáról. A keresztülőnek szintén az, hogy a keresztségtől kezdve folyamatosan vezesse be a hit gyakorlásába, ha gyermek, akkor az őszintjén vezesse, szentmisére elviszi.
És csak a gyerekkel kell neked foglalkozni keresztülőként?
Nem.
Az egész családdal.
Hát leginkább a keresztgyermekre tudsz esetleg hatni, de példáddal a családra is valószínű, de azt őt vállaltad, elsősorban őt vállaltad, hogy vezeted, és mellette állsz.
Én annak idején úgy csempésztem bele életükbe a Bibliát, hogy ilyen nagyon-nagyon szép Biblia, nagyon-nagyon szép rajzokkal, és minden, nagyon szép volt maga a könyv, és hogy eleve színes volt, és felkeltettem az érdeklődésüket. Én úgy gondolom, hogy a jó kapcsolat az, hogy a gyerek mindenféleképpen érezze azt, hogy biztonságban vagyok melletted, hogy a te példád az nekem igenis tetszik. És ugyanaz, mint az én gyerekeimmel, hogy az én példám által tegyem meg dolgokat. Ne azért, mert én kérem, hanem mert szimpatikus neki az, ahogy én azt megélem. Én nem erőltettem soha a keresztlányaimat, mert nagy ellentmondás van a szülők és én közöttem a kereszt ténynevelésbe, de mégis őket is próbálom egy kicsit formálni, hogy igen, a gyereknek ezt kell, mert mi van akkor, ha nagyobbacska, az előbb imént említettem a nagyobbik, és már bizony-bizony megy gimnáziumba, jön a nagy szerelem, és mi van akkor, hogyha majd az lesz a gáncs, hogy adottan ő nem úgy éli a hitét, vagy mert mellé kerülheted egy olyan fiú is, aki adottan nagyon vallásos családból származik, és így próbálom egy kicsit arra mozgatni őket, és azért mondtam ilyen mosolyogva, hogy nem, a gyerek a legkönnyebb a keresztülőnek, a gyereknek a nevelése, a gyereknek a hitbéli nevelése a szülőkkel, és hogyha ellenállók a szülők, akkor ott meg kell dolgozni azért, hogy bizony-bizony abba az irányba működjenek, ahogy...
És nem csak, hogy meg kell dolgozni, mert igazából a keresztülőnek az a feladata, bármennyire is furcsa, hogy a szülőket segítse a gyereknek a keresztény nevelésében.
Igen.
Tehát, hogy emellett, hogy én még kapok gyereket is, az csak egy plusz dolog, de hogy felvállalni, hogyha látom azt, hogy nem jó úton vannak, hogy igenis akkor felhívni a figyelmet arra, hogy akkor a gyereknek az érdekeit szem előtt tartva, és a keresztény nevelését. Ez az én feladatom. És ugye ez nem egy könnyű feladat, mert hogyha én a saját kereszt gyerekeimet nézem, akkor kettővel tulajdonképpen kapcsolatom sincsen. Mert ugye akkor ott csak annyi volt a fontos, hogy oda tartsa valaki őket a kereszt víz alá, és aztán igazából úgy meg is szüntették a kapcsolatot, és így azért nehéz. De a másik kettő kereszt gyerekemmel szerintem nagyon jó a kapcsolat, ott viszont nekem az volt a megható, hogy tulajdonképpen így az, a nagy idegemből, mert hát én nem is voltunk ismerősök, meg semmi, hanem ugye a férjem révén lett ugye az anyuka ismerős, és egyszer csak kaptunk egy nagyon szép levelet, hogy az érkező, vagy már a megérkezett babájuknak szeretnék, hogyha mi lennénk a keresztszüleik. Mert hogy ők úgy látják, hogy ilyen keresztszülőre van szükségük, mint mi, és ez nagyon megható volt. És akkor tényleg így kezdődött az egész kapcsolat, és a mai napig ez tart, és nagyon szeretem a keresztgyerekeimet, és azt gondolom, hogy jó is a kapcsolat, de a lelkemben viszont ott van az a másik kettő, akivel meg nincs.
Neked.
És ugye ez az én hibám is, biztos. De itt ugye már volt arról szó, hogy én hiába szeretném a jót, hogyha nem engedik. Ez így nehéz. Üzenem, hogy úgy kell vállalni keresztszülőséget, hogy tényleg tevékenyen ott tudok-e lenni annak a családnak az életébe, vagy sem, nem?
Szerintem mind a... Mondjad, mire akarsz.
Csak annyi, hogy nekem abból a szempontból nagyon nagy szerencsém van a keresztgyerekeimmel, hogy az unoka húgomnak a gyermekei, szóval családba vannak, és talán több jogom, nagyobb jogom van adottan formálni az unoka húgomat is, aki 100%-ba hallgat rám. Nyilván nem vállaltam volna el úgy, hogyha nem tudnám teljesíteni. Nagyon messze vannak, mert Békés megyébe élnek, de attól függetlenül majdnem, hogy napi kapcsolat van közöttünk. Nem csak, hogy keresztülő vagyok, hanem, hogy amikor szüksége van rám, akkor ne csak a számmal legyek ott, hanem jelenlétileg is ott legyek. És fel tudjam ismerni azt, hogy rám mikor van szükség, és adottan mikor van az, hogy teher vagyok.
Hát, vagy legalábbis ők is meg tudják oldani az
életüket. Igen.
Kati?
Na most az én esetemben mind a kettőre van példa, ugye a közeli keresztszülőségre, mert a húgomnak a lánya, immáron ő már felnőtt hölgy, és házasságban él, és már neki is gyermekei vannak, és ez, hogy minden percben ott vagyunk és segítem, ez egész életünk folyamán teljesen egyértelmű volt, és nem csak hitbéli dolgokban, hanem a hétköznapokban is bizony voltak nehéz helyzetek az életben, és mai napig is nagyon jó a kapcsolatunk. A másik keresztfiam, ő távolabb, ő Angliában él. Így a kapcsolatot tartani nehezebb, nincsen semmi ellentmondás vagy bármi, csak így nehezebb a kapcsolatot tartani távolságban. De most ez a beszélgetés jó arra, hogy egy kicsit aktualizálom majd a hitbéli életét, és én még mindig azt mondom, hogy a gyermeknek vagyunk a keresztszülei. Tehát a gyermeknek a kísérését vállaltuk. Az, hogy a szülők is ott vannak és hozzátartoznak, feltételezhető, hogy azért kereszteltette meg, mert ő is nem biztos, hogy mindenki, de azért valamilyen szinten. Nyilván kell irányítgatni, hogyha ha nem úgy áll hozzá a dolgokhoz, de én azt mondom, hogy elsősorban a gyermekért vagyunk felelősek, vagy ő mellette kell ott lenni. A szülőkön keresztül is, de ő rá kell fókuszálni. Ez az én nézetem.
Fókuszáljunk a gyerekre is, meg fókuszáljunk a szülőkre is. Ez egy nagyon-nagyon fontos szentség, és ugye azt már mondtuk, hogy milyen lelki tartalmakat kapunk, tehát hogy az Isten gyermeke, az egyház tagja leszünk, hogy eltörlődik ugye az áteredő bűn, hogy a Szentlélek az, aki bennünk él. És igazából ez is olyan érdekes, mert a gyerekek szokták kérdezni, hogy hát hogy, honnan tudom én azt, hogy bennem él a Szentlélek. Aztán mondtam, hogy hát úgy, hogy megszólal időnként, ugye? Hogy a lelkiismeretünk az, ami azért úgy időnként tudatja velünk azt, hogyha valamit jól vagy nem jól teszünk, és hát bizony szól a Szentlélek, csak meg kéne hallani. Aztán ugye a keresztelés szertartásának is vannak nagyon szép olyan látható jelei, ami megint csak utalnak arra magára a szentségre is, hogy milyen lelki kegyelmeket, tartalmakat kap. Látható szimbólumok közül legjobban nekem az olaj az, ami tetszik, és azért, mert ugye az azt szimbolizálja, hogy kicsúszson a gonosznak a kezei közül az a gyerek, és hogy tényleg én is azt kívánom nekik, hogy csúszanak ki mindig a gonosz kezei közül, mert és soha ne kerüljenek oda, mert az nem az örök élet felé vezető út, ez már teljesen biztos. Még egy rövid kérdésem van azért, ezzel kapcsolatban te emlékszel az első áldozásodra itt, bármelyikőtök?
Én konkrétan igen.
Én is emlékszem, én Mezőkövesden voltam első áldozó.
Matyó.
Igen, Mezőkövesden voltam. A külső formai részére is emlékszem, mert akkor még ugye ez a kis mennyasszonyi ruha, fátyol, ilyesmi volt, de maga tartalma is nagyon-nagyon szép volt, és egy nagyon szép verset mondtam. Szeretném tudni, hogy mi volt az. Tudtam, hogy nagyon-nagyon szép volt, tehát nagyon megfogta a lelkemet. Úgy emlékszem, tehát az egésznek a képére és a jelenetére is emlékszem, úgyhogy, és lelkileg is feltöltött.
Mira?
Én tudatosan készültem, mert én már felnőtt voltam. Említettem az adás elején, hogy komoly parázsviták voltak, ami a testvéreim és az én keresztény nevelésembe, és a keretségen kívül én gyerekkoromban semmit nem kaptam, ergo én saját akaratból és döntésből döntöttem úgy, hogy én első áldozó szeretnék lenni, és bérmálkozó szeretnék lenni, és ezzel a gyermekeimnek is mutatván, hogy soha nem késő adottan, és a környezetemnek is, hogy soha nem késő ezt pótolni, mert én úgy gondoltam, hogy nekem szükségem van erre, mert olyan rossz volt mindig nézni, hogy a többiek kimennek, és akkor nyilván nem hasztalanul töltöttem el azt az időt, hanem imádkoztam, de azért nekem egy tudatosszal nem helyettem döntöttek, hanem én döntöttem.
Köszönöm szépen a mai beszélgetésünket, és egy imádsággal fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erő nem törik meg, hőimái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Pető Katalinnal és dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Közelkép című portréműsorunkban Aux Eliza írónővel Somosvári Eszterannak kolléganőm beszélget. Majd a Líceumi Krónikát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallgathatják meg. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően Zöld Hullám környezetvédelmi adásunkban ellátogatunk az Élhető Közterületek és Aktív Közlekedés című pódiumbeszélgetésre, ahol Madarász Losonci Bálint, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság aktív mobilitási főosztályának főosztályvezetője és Bauer Ádám, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ turizmus szakmai csoportvezetője beszélget a 21. századi települési trendekről. Hajnali 3 óra után a híreket követően Közélet című műsorunk szól. Ebben beszámolunk az EGRI Közösségi Alapítvány idei 4. Boldog utca és első élőhely pályázatáról. Szólunk a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, valamint az EGRI Májvavirág.hu aktualitásairól is. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink! A mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Pirincsik Márton, Debnár Ádám, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tombos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Az igazgató főszerkesztő, Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Olvasom a János evangéliumban. Nem az ember, hanem Isten és az ő köztünk lakozása a világtörténés célja és végkifejlete. Ezen bibliai tanításon alapul az embernek önmagáról alkotott fölfogása, az Istennel, embertársaival és a természettel való kapcsolata. Ez az emberi gondolkodás és cselekvés zsinór mértéke, a keresztény erkölcs szemlélet szerint. Istenből köznév, a hétköznapi szótár egy szava lett. E szó nyomán talán valami háromszögű képlet jelenik meg sok ember fejében. Vagy egy fehér szakállú, fölséges, de öreg és tehetetlen, ködös lény. Egy fogalom az emlékezetben, egy név csupán, amit túlságosan korán tanultak meg, és túlságosan sokszor ismételtek ahhoz, hogy égetné az ajkukat. Elképzelhető-e, hogy egy zárt egyed, matematikai egy a szeretet kifejezője legyen? Semmiképpen. Ez csak önmagát szerethetné. De még két személy esetében sem, akik minden elképzelhető harmadikat kizárnak, és csupán elfogadásra és adásra szorítkoznak, nem nyilatkozik meg a szeretet a maga valóságában. A Szent Háromságban egy harmadik személy is létezik, s ő nem csak a tökéletes egy pecsétje, hanem a felfokozott belső szeretetnek felénk kiáradása is. Te jó vagy, bölcs, tiszta és önzetlen. Te az erős vagy, aki mégis ránk hagyod, elfogadunk-e magunkénak. Te vagy egyedül érdemes arra, hogy uralkodjál a mindenségen, mert te nem élsz vissza hatalmaddal, mert egészen szent vagy.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy tétenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.